76. fejezet. Szerinted hogy állja majd a sarat Monroe Pearsonnel szemben? Kérdezte Alex. Öregedő bika az öregedő matador ellen, felelte Sir Matthew. A tapasztalat és a ravasság itt többet fog számítani, mint a lendület és a vehemencia, úgyhogy inkább Monroe-ra fogadnék. És mikor lengessem meg a bika előtt a vörös posztót? Semmikor, mondta Sir Matthew. Hagyd meg ezt az örömöt a matadornak. Pearson úgysem tud majd ellenállni a kísértésnek, és ha a vád oldaláról hangzik el a kérdés, sokkal hatásosabb lesz a válasz. Álljanak fel, kiáltotta a teremszolga. Miután mindenki helyet foglalt, a bíró az esküdtekhez fordult. Jó reggelt kívánok az esküdtszék tagjainak. Tegnap Mr. Pearsonnek, a vád képviselőjének perbeszédét és tanúit hallhatták, ma pedig a védelem kap lehetőséget érvei bemutatására. A két féllel folytatott konzultáció alapján felszólítom önöket, hogy az egyik vádpontot, nevezetesen azt, hogy a vádlott megkísérelte eltulajdonítani a Moncrief család skóciai birtokát, a továbbiakban ne vegyék figyelembe. Sir Hugo Moncrief ugyanis megerősítette, hogy a birtok édesapja, Sir Alexander végakaratának megfelelően a skóciai National Trust tulajdonába került. A vádlott ellen azonban így is négy igen súlyos vád áll fenn, amelyekkel kapcsolatban önöket és kizárólag önöket terheli az ítélkezés felelőssége. Hackett nyájasan rámosolygott az esküdtekre, majd Alexhez fordult. Mr. Redmayne, kérem, szólítsa az első tanúját, mondta az előző napinál sokkal tiszteletteljesebb hangon. Köszönöm, bíró úr, állt föl Alex, szólítom Mr. Fraser Munro-t. A tárgyaló terembe belépő Munro első dolga az volt, hogy rámosolygott a vádlottak padján ülő Dennyre. Az utóbbi fél év alatt ötször is meglátogatta őt a Belmarsban, és Denny tudta, hogy Alex-szel és Sir Matthew-val is többször konzultált. Szolgálataiért ezúttal sem számított föl semmit. Denny bankszámláit ugyanis befagyasztották, így csak a Burton könyvtárosként keresett heti 12 fontjából gazdálkodhatott, az pedig még Mr. Monroe taxi költségét sem fedezte volna a Caledonian Clubtól az Old Bailey-ig. Fraser Monroe elfoglalta a helyét a tanúk padján, fekete frakkot, hajszál csíkos nadrágot, kemény galléros inget és fekete selyem nyakkendőt viselt, így sokkal inkább emlékeztetett bírósági tisztviselőre, mint tanúra. Skóciában gyakran sikerült befolyásolnia az esküdtszéket az öltözetével. Kisé meghajolt a bíró felé, majd letette az esküt. A jegyzőkönyv kedvéért megmondaná nevét és a lakcímét? Kérdezte Alex. A nevem Fraser Monroe, a lakcímem Argyll Street 49, Dunbroth, Skócia. És a foglalkozása? A skóciai legfelsőbb bíróság ügyvédje vagyok. És jól tudom, hogy a skót jogi társaság elnöke is volt? Igen, uram. Ezt Denny nem is tudta. Ezen kívül Edinburgh városának díszpolgára? Valóban ez a megtiszteltetés ért, uram. Denny számára ez is újdonság volt. Elmondaná a bíróságnak Mr. Monroe, hogy milyen kapcsolatban áll a vádlottal? Természetesen, Mr. Redmayne. Édesapám nyomdokaiba lépve nekem is osztályrészül jutott az a kiváltságos helyzet, hogy elláthattam Sir Alexander Moncriefnek a bárói cím első birtokosának jogi képviseletét. Képviselte Sir Nicholas Moncriefet is? Igen, uram. Ön intézte a jogi természeti ügyeit akkor is, amikor a hadseregben szolgált, majd később börtönbe került? Igen, a börtönből időről időre fölhívott telefonon, de a munka zömét kiterjedt levelezésünk útján végeztem el. És meg is látogatta Sir Nicholas-t a börtönben? Nem. Sir Nicholas kifejezetten megkért, hogy ne tegyem. Én pedig tiszteletben tartottam a kívánságát. Mikor találkozott vele először? Kérdezte Alex. Gyerekkorában ismertem, hiszen Skóciában nőtt fel, de az édesapja temetése előtt 12 évig nem láttam. A temetés alkalmával tudott beszélni vele? Igen. Az őt kísérő két börtönőr rendkívül megértően viselkedett. Engedélyezték, hogy egy órás négy szem közti megbeszélést folytassak Sir Nicholas-szal. Legközelebb pedig 7-8 héttel később találkoztak, amikor az ügyfele közvetlenül a Belmarsh börtönből való szabadulása után Skóciába utazott. Így van. Volt oka azt hinni, hogy az önt felkereső férfi nem Sir Nicholas Moncrief? Nem, uram. Az eltelt 12 év alatt mindössze egyetlen órát töltöttem a társaságában, és az irodámba belépő férfi szakasztott úgy nézett ki, mint Sir Nicholas. Ráadásul ugyanaz a ruha volt rajta, amit Sir Nicholas a temetésen viselt. Ezen kívül magával hozta az összes levelet, amit az évek során Sir Nicholasnak írtam, és ott volt az ujján a család címerével berakott aranygyűrű is. A nyakában pedig azt az ezüst nyakláncot viselte a rajtalógó kulccsal együtt, amelyet a nagyapja pár éve megmutatott nekem. Tehát minden szempontból Sir Nicholas Moncriefre emlékeztetett? Szabad szemmel nem lehetett fölfedezni rajta semmi gyanúsat, uram. Ha utólag visszagondol, akkor sem emlékszik olyan esetre, amikor esetleg fölmerült önben, hogy a magát Sir Nicholas Moncriefnek mondó férfi valójában egy szélhámos? Nem. Minden helyzetben olyan kifogástalan udvariasságról és kellemes modorról tett tanúbizonyságot, ami az ilyen korú fiatalembereknél ritkaság számba megy. Az igazat megvalva, engem sokkal inkább emlékeztetett a nagyapjára, mint a család bármely más tagjára. És mikor tudta meg végül, hogy az ügyfele mégsem Sir Nicholas Moncrief, hanem Danny Cartwright? Azután, hogy a mai napon tárgyalt vádakkal letartóztatták. A jegyzőkönyv kedvéért megerősítené, Mr. Munro, hogy azon a napon a Moncrief birtok az ön gondoksága alá került? Így van, Mr. Redmayne. Be kell azonban vallanom, hogy a napi ügyeket nem intéztem olyan kiváló érzékkel, mint Danny Cartwright. Helytálló az az állítás, hogy a családi vagyon a pár évvel ezelőtti helyzethez képest gyarapodott? Feltétlenül. De mióta Mr. Cartwright börtönbe került, a növekedés üteme lelassult. Őszintén remélem, Mr. Munro, szólt közbe a bíró, hogy nem arra óhajt célozni, hogy ez enyhítő körülménynek tekinthető? Nem, uram, felelte Munro, viszont ahogy korosodom, egyre inkább tudatosodik bennem, hogy a dolgok csak ritkán feketék vagy fehérek. A legjobban talán úgy összegezhetném a mondani valómat, uram, hogy Sir Nicholas Moncrief szolgálatában állni megtiszteltetés volt, ahogy az is, hogy együtt dolgozhattam Mr. Cartwright-tal. Mindkét férfiút igen nemes fából faragták, bár a két fát nem ugyanabban az erdőben ültették el, és ne feledjük, uram, hogyha más-más módon is, de mindannyian fogjai vagyunk annak, hogy hova születtünk. Sir Matthew kinyitotta a szemét, és kíváncsian méregette Munrót. Az jutott eszébe, hogy bárcsak jóval előbb megismerte volna. Az esküdtség figyelmét alig ha kerülhette el, folytatta Alex, hogy ön a legnagyobb tisztelet és csodálat hangján nyilatkozik Mr. Cartwrightról. De talán nehezen érthető a számukra, hogyan keveredhetett ugyanez az ember ilyen gyalázatos csalássorozatba. Az utóbbi 6 hónapban szinte vég nélkül ezen töprengtem Mr. Redmayne, és arra a következtetésre jutottam, hogy Mr. Cartwrightnak kizárólag az lehetett ezzel a célja, hogy egy korábbi, jóval nagyobb igazságtalanság... Mr. Munro! Szólt rá szigorúan a bíró. Mint azt bizonyára nagyon jól tudja, a személyes véleményének hangoztatására ez nem a megfelelő hely és időpont. Hálásan köszönöm az útmutatását, uram, felelte Munro, de arra tettem esküt, hogy a teljes igazságot mondom el, és feltételezem nem kívánja, hogy megszegjem az esküvet. A világért sem, uram, mondta epésen a bíró, de ismétlem, ez nem a megfelelő hely arra, hogy a véleményének hangot adjon. Uram, ha az ember a központi büntető bíróságon nem adhat hangot őszinte véleményének, akkor vajon hol juttathatja kifejezésre a meggyőződését? A karzatról szorványos taps hallatszott. Azt hiszem, itt az ideje, hogy tovább lépjünk, Mr. Redmayne, indítányozta Hackett bíró. Nincs több kérdésem a tanúhoz, uram, mondta Alex, a bíró láthatóan megkönnyebbült. Alex visszaült a helyére, Sir Matthew pedig odahajolt hozzá, és ezt súgta a fülébe. Tulajdonképpen egy kicsit sajnálom a jó öreg Arnoldot. Most bizonyára azon tépelődik, hogy szembeszálljon-e ezzel az óriással, vagy inkább kitérjen az összecsapás elől. Ha az előbbit választja, fennáll a veszély, hogy megalázó módon alul marad, az utóbbi esetben pedig az esküdtekben olyan benyomás marad a tanúról, hogy még az unokáiknak is róla mesélnek majd. Mr. Monroe rezzenéstelen arccal elszántan nézte Pearsont, aki a segédügyésszel folytatott elmélyült eszmecserét. Látszott, hogy mindketten igencsak kínban vannak. Nem szívesen sürgetem, Mr. Pearson, szólalt meg a bíró, de hadd kérdezzem meg, hogy szándékában áll-e keresztkérdéseket föltenni a tanúnak. Pearson a szokottnál is lassabban állt föl, és ezúttal sem a talárját nem húzigálta, sem a parókáját nem tapogatta. A hétvégén összeállított kérdéseire pillantott, és az utolsó pillanatban meggondolta magát. Igen, uram, felelte, de nem fogom túl sokáig föltartani a tanút. Remélem azért nem is végzel vele a kelleténél gyorsabban, morogta Sir Matthew. Pearson elengedte a füle mellett a megjegyzést, és belevágott. Nehezemre esik megérteni, Mr. Monroe, hogy egy ilyen okos, körültekintő és jogi ügyekben jártas emberben, mint ön, hogy egy pillanatra sem merült föl a gyanú, hogy az ügyfele szélámos. Monroe dobolt egy keveset az ujjaival a korláton, és kivárta válasszal, ameddig csak tehette. Ez könnyen magyarázható, Mr. Pearson, mondta végül. Danny Cartwright ugyanis mindvégig abszolút hitelesen alakította a szerepét, bár bevallom, 2 éves együttműködésünk során akadt egyetlen pillanat, amikor elaludt az ébersége. És mikor volt ez? Kérdezte Pearson. Amikor a nagyapja bélyeggyűjteményéről beszélgettünk, és emlékeztettem rá, hogy annak idején ő is jelen volt a washingtoni Smithsonian Institute-ben rendezett kiállítás megnyitóján. Meglepett, hogy a jelek szerint nem emlékezett az eseményre. Annál inkább furcsának találtam, mert ő volt a Moncrief család egyetlen tagja, aki meghívást kapott a megnyitóra. Kérdőre vonta ezzel kapcsolatban? Csapott le Pearson. Nem, felelte Monroe, akkor úgy éreztem, nem lenne helyén való. De ha csak egy pillanatig is fölmerült önben a gyanú, hogy ez az ember? Az ügyész Dennyre mutatott, de nem nézett oda. Nem, Sir Nicholas, akkor kötelessége lett volna végére járni a dolognak, nem gondolja? Akkor nem éreztem így. De ez az ember a nagyszabású csalássorozatával folytatólagosan megkárosította a Moncrief családot, és ennek így ön is részesévé vált. Én nem így láttam, mondta Monroe. De hiszen a Moncrief vagyon gondnokaként nyilvánvalóan köteles lett volna leleplezni Cartwright szélhámosságát. Nem éreztem kötelességemnek, felelte higgadtan Monroe. Nem aggasztotta önt, Mr. Monroe, hogy ez az ember jogtalanul beköltözött a Moncrief család londoni házába? Nem aggasztott, felelte Monroe. És nem borzasztotta el a gondolat, hogy ennek az idegennek a kezébe kerül a Moncrief vagyon, amelyet ön sok éven át oly gondosan kezelt? Nem, uram, nem borzasztott el a gondolat. De később, amikor az ügyfelét csalás és tolvajlás vádjával letartóztatták, nem érezte úgy, hogy hanyagul látta el a kötelességét? Dörögte Pearson. Nincs szükségem az ön eligazítására ahhoz, hogy eldöntsem, hanyagul láttam el a kötelességemet, Mr. Pearson. Sir Matthew kinyitotta az egyik szemét, Hackett bíró lehajtott fejjel üldögélt a pulpituson. De hiszen ez az ember, hogy az ön skót honfitársát idézzem, ellopta a családi ezüstöt, és ön nem tett ez ellen semmit, olvasta a fejére emelt hangon Pearson. Nem, uram, nem lopta el a családi ezüstöt, és ebben érzésem szerint a néhai Harold Macmillan miniszterelnök úr is egyetértett volna velem. Danny Cartwright egyetlen dolgot lopott el, Mr. Pearson, a család nevét. Bizonyára feloldja majd a hipotézise által előidézett erkölcsi dilemmát, Mr. Monroe, szólt közbe a bíró. Hackett mostanra többé-kevésbé magához tért a sokból, amit az ügyvéd vélemény nyilvánítással kapcsolatos megjegyzése okozott neki. Monroe szembefordult a bíróval, tudta, hogy a teremben mindenki feszülten figyel, még az ajtónál posztoló rendőr is. Lordságodnak nem kell erkölcsi dilemmákkal bajlódnia, mert engem csak az eset jogi finomságai érdekeltek, mondta az ügyvéd. Jogi finomságai, ismételte Hackett. Óvakodott ennél többet mondani, nehogy aknára lépjen. Igen, uram. Mr. Danny Cartwright a Moncrief vagyon egyetlen örököse volt, ezért nem sikerült rájönnöm, hogy pontosan melyik törvényt is szegi meg. A bíró hátradőlt, hagyta, hogy inkább Pearson süllyedjen egyre mélyebbre a Monroe ingoványban. Ellemagyarázná a bíróságnak, hogy érti ezt, Mr. Monroe? Kérdezte halkan Pearson. A dolog tulajdonképpen elég egyszerű, Mr. Pearson. A néhai Sir Nicholas Moncrief a végrendeletében minden vagyonát Daniel Arthur Cartwright London Bacon Road 26-os szám alatti lakosra hagyta, leszámítva egy évi 10 000 fontos életjáradékot, amelyet egykori sofőrje, egy bizonyos Mr. Albert Cran örökölt. Sir Matthew a másik szemét is kinyitotta, és hirtelen nem is tudta, hogy Munrót vagy Pearson-t nézze inkább. És a végrendelet végrehajtása szabályszerűen tanúk jelenlétében történt? Kereste kétségbe esetten a kiutat Pearson. Sir Nicholas az irodámban írta alá az édesapja temetése után, mivel tisztában voltam a helyzet komolyságával és azzal is, hogy a családi vagyon gondnokaként felelősség terhel, amint arra Mr. Pearson volt szíves ügybúzgón felhívni a figyelmemet, megkértem Ray Pascoe és Ellen Jenkins börtönöröket, hogy az irodám egy másik társ tulajdonosával együtt tanúsítsák Sir Nicholas aláírásának hitelességét. Munro most a bíróhoz fordult, birtokomban van az eredeti dokumentum, uram, amennyiben tanulmányozni óhajtja. Nem, köszönöm, Mr. Munro, felelte Hackett, az ön szava elég nekem. Pearson lerogyott a padra. El is felejtette közölni, hogy nincs több kérdésem, uram. Kíván további kérdéseket föltenni a tanúnak, Mr. Redmayne? Érdeklődött a bíró. Csak egyet, uram, felelte Alex. Mr. Munro, hagyott valamit Sir Nicholas Moncrief a nagybátyjára, Hugo Moncriefre? Nem, felelte Munro, egy lyukas garas sem. Nincs több kérdésem, uram. Munro folytott pusmogás kíséretében odasétált a vádlottak padjához, és kezet rázott a vádlottal. Uram, kérhetném az állásfoglalását egy jogi kérdésben? Kérdezte Alex Hackettől, miközben Munro kivonult a tárgyalóteremből. Természetesen, Mr. Redmayne, de előbb el kell bocsátanom az esküdtszéket. Tisztelt esküdtek! Mint hallották, a védelem képviselője az állásfoglalásomat kérte egy jogi kérdésben. Lehetséges, hogy ez semmilyen módon nem befolyásolja a tárgyalt ügyet, de amennyiben mégis, mindenre kiterjedő tájékoztatással fogok szolgálni önöknek, ha visszajöttek. Alex fölnézett a zsúfolt karzatra. Megállapodott a tekintete egy vonzó fiatal nőn, aki addig valamennyi tárgyaláson ott ült az első sor szélén. Gondolta, majd megkérdezi Dennitől, ki az. A terem szolga pár másodperc elteltével a pulpitushoz lépett és jelentette. Az esküdtszék távozott, uram. Köszönöm, Mr. Hebble, mondta a bíró. Miben lehetek a segítségére, Mr. Redmayne? Uram, a védelem álláspontja szerint a tiszteletre méltó Mr. Munro tanúvallomása alapján tártalanná vált a 3-as, a 4-es és az 5-ös vádpont, azaz a The Boltons utcai ház illetéktelen elfoglalása, a bélyeggyűjtemény nyerségvágyból történő eladása, illetve a Katz Bankban vezetett számláról való készpénzfelvétel. Kérjük-e e 3 vádpont ejtését, mert nyilvánvalóan elég nehéz ellopni valamit, ha az már eleve a miénk. A bíró pár percig fontolgatta a felvetést, majd azt felelte. Méltányolható az álláspontja, Mr. Redmayne. Önnek mi a véleménye, Mr. Pearson? Úgy érzem, egy valamit muszáj megjegyeznem, uram, felelte Pearson. Könnyen elképzelhető ugyan, hogy a vádlott valóban kedvezményezettje volt Sir Nicholas Moncrief végrendeletének, arra azonban semmi bizonyítékunk nincs, hogy az itt tárgyalt cselekmények elkövetésekor tudott erről. Uram, kontrázott azonnal Alex. Ügyfelem igenis tudott Sir Nicholas végrendeletéről, és arról is, hogy annak ki a kedvezményezettje. Hogyan lehetséges ez, Mr. Redmayne? Kérdezte a bíró. Úgy, uram, hogy a börtönben, amint azt korábban már említettem, Sir Nicholas naplót vezetett. Ebbe a naplóba az édesapja temetése utáni napon bejegyezte a végrendelete részleteit is. Ez azonban még nem bizonyíték arra, hogy Cartwrightnak tudomása volt az ott leírtakról, mondta Hackett. Egyetértenék önnel, uram, ha nem maga a vádlott hívta volna föl a segédem figyelmét a megfelelő bekezdésre. Sir Matthew bólintott. Amennyiben ez a helyzet, sietett a bíró segítségére Pearson, a koronának nincs kifogása a 3 vádpont törlése ellen. Hálásan köszönöm a nagyvonalúságát, Mr. Pearson, mondta Hackett. Magam is egyetértek önnel abban, hogy ez tűnik a helyes megoldásnak. Ilyen értelemben fogom tájékoztatni a tárgyalóterembe visszatérő esküdteket is. Köszönöm, uram, mondta Alex, és Mr. Pearson is lekötelezett a konstruktív hozzáállásával. Ezzel együtt bizonyára nem kell emlékeztetnem, Mr. Redmayne, hogy a legsúlyosabb vád a börtönből való szökés továbbra is fennáll. Ezzel természetesen tisztában vagyok, uram, mondta Alex, a bíró bólintott. Akkor megkérem a teremszolgát, hogy hívja vissza az esküdteket, és tájékoztatom őket az új fejleményről. Van még egy ide vonatkozó kérdésem, uram. Igen, Mr. Edmény, Hackett bíró letette a tollát. Bíró úr, Sir Hugo Moncrief tanúvallomását követően beidéztük tanúként Mr. Spencer Craig-et, a királynő jogtanácsosát. Mr. Craig lordságod elnézését kéri, mivel védőügyvédként éppen egy ugyanezen épületben zajló tárgyaláson vesz részt, és csak holnap reggel tud lordságod rendelkezésére állni. A tudósítók közül többen kirohantak a teremből, hogy fölhívják a hírszolgálatukat. Mr. Pearson, fordult az ügyészhez a bíró. Nincs ellenvetésünk, uram. Köszönöm. Ez esetben, miután az esküdszék visszatért és eligazítottam őket a fölmerült két kérdésben, mára elbocsátom őket. Ahogy óhatja, uram, mondta Alex, de ha megengedi, előbb még fölhívnám a figyelmét a holnapi eljárás rendben beálló apró változásra. Hackett bíró ismét letette a tollát és bólintott. Uram, mint azt bizonyára tudja az angol ügyvédi kamara nemes hagyománya szerint, az ügy egy tanúját a vezető jogtanácsos segédje is kihallgathatja, hogy így módon tapasztalatot szerezzen és előmozdíthassa a karrierje kedvező alakulását. Azt hiszem, értem, mire akar kiukadni, Mr. Edmény. Akkor bejelentem, uram, hogy a következő tanú Mr. Spencer Craig kihallgatását a védelem részéről engedelmével a segédem Sir Matthew Redmayne fogja vezetni. Erre a még bent lévő újságírók is megrohamozták a kijáratot.